Krisztus jelenlévő és az ige hirdetés felvételre hallgató gyülekezet. És majd Szent Igéjét Ezékiel könyvének 12. részétől, a 17. verstől olvasom, felállt, hallgatom az igéjét. És jön az Úr beszéde hozzám, mondván, ember már fia, kenyeredet rettegéssel vegyed, és vizedet reszketéssel, és félelemmel igyad, és szólj a föld népének. Ezt mondja az Úristen Jeruzsálem lakóiról, Izrael földjéről. Kenyerüket félelemmel eszik, és vizüket ájulással isszák, hogy pusztaságra vetkőzzék földje bőségéből minden lakói álmosága miatt. És a lakott városok elpusztulnak, és a föld pusztaság lesz, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És jön az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, micsoda közmondástok van néktek Izrael földjén, hogy azt mondják, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ezokért mond nékik, ezt mondja az Úristen, megszüntetem e közmondást, és nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt, inkább mond nékik, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül, mert nem lesz többé semmi hiába való látás, és ízelgő jövendőlgetés Izrael házának közepette, mert én szólok, az Úr, és amely szót szólok, megvégzem, nem halad tovább, mert a ti napjaitokban pákos ház, szólok egy szót, és megcseszem, ezt mondja az Úristen. És ő az Úr beszélve hozzám mondván, embernek fiaimé, Izrael háza, ezt mondja a látás, melyet ez lát, sok napra való és messze időkre profétál ő. Ezekért mondjad nékik, így szól az Úristen, nem halad tovább semmi én beszédem, amit szólok, az a szó megvészen. Ezt mondja az Úristen. Tessék helyet foglalni. Testvérek, három megszólalás van ebben a kis szakaszban, ezt mondja az Úr, és mi most ezen a három megszólaláson megyünk végig, amit az Úr a profétának mondott, örök üzenet az. Ilyen helyzet is volt akkor úgy időszámításunk előtt, valahogy 600 körül, csak azért mondom, hogy körül, mert 500 valamennyiben lehetett mindez, amiről itt szó van, időszámításunk előtt. Ugye Izrael népe már a babiloni fogságban van, és perceken belül Júda népe is ott fog kikötni. Nagyon nehéz politikai helyzet van ott, és ebben az időben az álprófeták is munkálkodnak. Egy részük zaklatottan és erőteljesen ellenállásra buzdítja Jeruzsálem népét, vagy arra, hogy fussanak és próbáljanak meg Egyiptommal szövetséget kötni. Jeremiás pedig otthon, aki kortárs, és ott maradt Ezékiellel szemben, aki meg a többiekkel együtt elhurcoltak Babilonba. Jeremiás otthon magyarázza, hogy nincsen értelme ennek az erőködésnek, se annak, amit némelyek itt Babilonban, egy Tel Aviv nevű városban, Tavasztomb, ezt jelenti a szó. Ott is volt Babilonban egy Tel Aviv. Tehát ott Tel Avivban egyesek hát megtagadják a munkát, és ki akarják bőtölni azt a rövid időt, ami alatt úgyis vége lesz annak a szörnyűségnek, ami jelenleg hát összeroppantja, mint egy kis madártojást, ami minden hitünket, reménységünket, békességünket. Azt üzeni jelenleg, hogy rendezkedjetek be hosszabb időre, ami rajtatok múlik, abban legyetek jó szakemberek, az ügyeket vegyétek komolyan, teremtsetek jólétet, ültessetek kerteket, és éljétek az életeteket igényesen, függetlenül attól, hogy milyen politikai helyzetben vagytok. De ezért ilyen meg innen Babilonból üzeni vissza Jeruzsálembe, hogy ne hallgassatok a hamis prófétákra. Ugyanazt mondja mind a kettő, Ezékiel és Jeremiás is. Fontos, nagyon fontos az Úrra figyelni, és lehet, hogy nem mondanak olyan nagyon új és soha nem hallott dolgokat, de hát vannak ilyen figyelmeztetések, amelyeket komolyan kell vennünk akkor is, ha mindennaposak. Mondok egészen egyszerű, triviális dolgokat. Becsuktad az ajtót. Hát néha elfelejtjük, hogy be kéne csukni az ajtót, és bizony vannak rossz emberek, akikbe bevetted a gyógyszert, de ezt is elfelejti az ember időként, és akinek még nem gurult el egészen, az figyelmeztesse azt, aki hát hol beveszi, hol nem, hol kétszer veszi be, de ez olyan egyszerű dolog lenne, és mégis figyelmeztetni kell bennünket. Akár kézmosás, és más dolgokról is legyen szó. Szóval nem kell azt várni, hogy Isten igéje mindig valami egészen meghökkentően új dolgot mondjon, és az csodás körülmények között menjen végbe, mert ha nem láttuk csodákat, mondja Jézus, akkor nem hiszünk. Tehát muszáj meghökkenteni bennünket, muszáj, hogy akár csak egy új írja föl a falra, mert arra fölkapjuk majd a fejünket, de ismerve a saját szívünket, és a Biblia szereplőit is, az se győz meg bennünket, ha valaki a halottak közül feltámad. Ha nincs bennünk, az az erkölcsi készség, az a szent komolyság, hogy egyszer végre az Urat komolyan veszünk. Én nagyon sokszor említettem már itt, hogy a Bibliának nem az a nagy üzenete, hogy Isten van. Nem emellett időz sokat a Biblia. Ez egy teológiai, filozófiai kérdés. Ha kezünkben lévő érvekkel akarunk mellette kardoskodni, akkor ugyanolyan bizonytalan talajok vagyunk, mint amikor valaki ellene akart természettudományos érvekkel érvelni, hasztalan dolog ez. De mindjárt sokkal jobban foglalkoztatja azt, hogy miért nem veszünk komolyan azok, akik hiszik, akik mennyei atyának nevezik, akik imádják őt, akik Isten tiszteletre járnak és gyakorolják magukat a kegyességbe. Miért nem veszik komolyan azt, hogy ő hatalmas Úr, mennyei Atya, számot adunk neki, és most ezen a vasárnapon, örök élet vasárnapján, ez az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, jövő vasárnap már advent első vasárnapja lesz, és hát itt van az egyházi és a polgári évnek a vége. Így szabad el csak mulandó. Ilyen szép ez az ének, amit énekünk mostanában, itt mindig a három ének közül a középső, az emberi élet. Milyen gyorsan elszalad, és erre is figyelmeztetni kell bennünket. És ebben a múló időben jönnek ezek a felhívások, amiket Ezékielnek át kell adni, meg kell üzenni haza, és a helyben lévőknek is el kell mondania, most elsősorban Jeruzsálem lakói kerülnek előtérbe Sedékiás, a Cidkiáhú király, akinek fontos ezt az üzenetet megküldeni, aki még nagyon bízik abban, hogy majd ő ügyesen úgy alakítja a dolgokat Egyiptommal másokkal, hogy mégsem fog Babilónia diadalmaskodni. Felettük, mert ő szegényt meg fogják vakítani. Ugyanez a fejezet első részében a prófétának egy furcsa játékkal, drámajátékkal kell az üzenetet megalapoznia, részben erről szól, át kell lyukasztani a falat. Ebből is tudjuk, hogy nem Jeruzsálemben játszódik ez a történet, mert Jeruzsálemben mészkőből épültek a házak, azt nem lehet átlyukasztani. Itt meg sárral tapasztott falak vannak, amin úgy át lehet menni, lyukaszd át a falat, hord ki a holmidat, mondja az Úr, az útra való holmikat, ami egy vándor volt, a Talisznyában egy tálacska, amiben majd lagasztani fogja a tésztáját, a bujdosó, van egy vizes köblő, amit párnának is lehet használni, tehát a vízre mindig szükség van. Egyébként az, hogy ül vagy alszik, ennyi a az útra való, ezt mind hord ki ünnepélyesen a ház elé, lukasz ki a falat és olulj ki este, takard be a szemedet, hogy ne is lásd a földet, és ezek mind-mind üzenetek Sedékiásnak, hogy így fog elmenekülni, be fog következni pár napon belül ez a dolog, csak senki nem gondolja még, hogy ez ennyire közel van, hogy ennyire időszerű mindenről beszélni. És ehhez kapcsolódik az első szólítása itt az Úrnak, a felolvasottak közül: embernek fia, kenyeredet rettegéssel egyed, vizedet reszketéssel. Nem azért, mert hát öreg vagy, hogy már nem tudod egyenesen tartani a poharat. Ezt kellett játszania, és a kenyerét is rettegve, enni, körbe-körbe tekintve, és ha megkérdezik, hogy Ezékiel, hát mi van veled, mi ez? Akkor mondd el nekik, hogy rettegéssel eszitek, reszketéssel visszátok vizeteket, kenyereteket eszitek, mert baj jön, mert ítélet jön az Úrtól, ezt mondja az Úr, és miért? Miért jön Jeruzsálem lakóira az a szomorú sorsú reszketéssel? Visszák vizüket és rettegéssel eszik kenyerüket. Itt annyit mond az ige, hogy minden lakói álnoksága miatt. Mi volt ez az álnokság? Ugye ez az álnokság körülbelül az volt, ami sodorban, és gondol a bűne is. A hatalmasok embertelensége, a kiszolgáltatott szegényekkel szembeni irgalmatlanság, a részvét hiánya, a szolidaritás hiánya, és van ebben a megszólalásban egy olyan részlet, ami felett könnyen átsiklanák, de én most megállítanám itt a gondolatainkat, mert azt mondja az Úr, hogy minden lakói álnoksága miatt. Mert odáig nagy egyetértés van bennünk, hogy Sedékiás egy ítélet alá való személy, egy önző az ember, aki zsebét megtönte, miközben a szegények meg a létkezési időse marad, 3 évente fizetnek, legfeljebb meg most vele kell törődni, mert nem kapnak különben állást. Nincs azoknak az embereknek szavú súlyuk, akik szót emelnének a munkavállaló szegényekért. Az emberek ki vannak zsigerelve, egészségtelenek, nem törődik ezzel sem, Sedékiás, csak a maga gazdagságában, a maga játékaiban, a maga örömeiben törődik, és igen, igen, de jó, hogy mondod Ezékiel ezt, hogy az Úr meg fog neki fizetni reszkessel, reszketéssel, így a vizét is, és remekve egyáltalán. Hát Ezékiel azt mondja, hogy Jeruzsálem minden lakóinak az álmosága miatt fog ez mind bekövetkezni. Annak idején sok évvel ezelőtt, nem tudom, van-e jelenlévők közt olyan, aki tudja, hogy mi volt a hétfői szabad egyetem, amelyben az Óra utcában, meg kicsit talán másutt is összejöttünk minden hétfőn, és valaki előadást tartott szovjetológiából például, és engem is megkértek egyszer, hogy tartsak előadást párhuzamban Kis Jánossal, aki a Szovjetunió végnapjairól beszélt, mert nem tudtuk akkor, hogy ez egy 20 éven belül be fog tényleg következni. Az én témám pedig az volt, hogy miért nem szabadok a magyarországi szabad egyházak. Ez volt, amire aztán hát az egyházi rendőrség is fölfigyel, de nem ez a része az érdekes, hanem hát én ott elmondtam, hogy a mi egyházunk történetében akkor ott a 70-es években, amiben éppen jártunk, a hatalom mindent követett el, és hát voltak ennek komikus fordulatai, nagyon élvezte a hallgatóság, és a végén odajött hozzám egy öreg evangélikus lelkész, fehér szakálla volt, és azt mondta, tudod öcsém, amikor Bornemisza Péter megírta az Ördögi kísértetek című könyvét, akkor mindenki tapsolt, és csámcsokba olvasták azokat a disznóságokat, amiket elkövettek a korabeli urak, akikről lerántotta Ornemisza Péter a leplet. Aztán amikor arról kezdett beszélni, hogy ti is meg kellett érjetek, meg az emberek vagytok, akkor rágyújtották a parókiát, úgy kellett elmenekülnie ének idején. És ezzel azt akarta mondani, hogy jó, hát itt a hatalmasokat pellengére állítottuk, de hát magunkba kell néznünk, nekünk is. Jeruzsálem minden lakóinak áldossága miatt szól az Úr, és bizony az ilyen nehéz időkben magunkba is kell tekintenünk, hogy nincs-e valami baj saját gyűlölködésünkkel, hitetlenségünkkel, mert olyan könnyen veszítjük el a hitünket, meg a fejünket is, és megítélhet az Úr, eltudulnak a szavaink, a lelkünk is kérgesebbé válik a megpróbáltatások alatt. Nem csupán az van, miért talán Mártikért imád, vagy nem tudom, vagy Judit valamelyikőtök mondta, hogy megerősödik a hitünk a próbában. Ez is lehet, meg az ellenkezője is. Meg vannak azok a kis bűnök, azok a kis titkos bűnök, amelyek felett szemet húlunk, hiszen itt van Sedékiásnak a sokkal nagyobb bűne. Milyenhez képest az a kis apró gyarlóság, amely az én életemet jellemzi, és az Úrnak sincs ideje ezzel foglalkozni. Ezek porszemek ahhoz képest, ami a nagy politikában lejátszódik. Nem kenyeredet reszketéssel, egyed vizedet félelemmel igyad, mert pusztaságra vetkőzik a föld a bőségből minden lakóinak álmosága miatt. Az ilyen próbatétel idején legyen időnk és energiánk és tisztességünk a saját botlásainkkal, bűnénkkel és gyarlóságainkkal is szembenézni. Ez az egyik üzenet. A másik dolog. Megint megszólal az Úr, szólja földnépének, ezt mondja az Úristen Jeruzsálem lakóiról. Emberfia, micsoda köztetek az a mondás ott Jeruzsálemben, hogy azt mondják, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Elveszíti a prófétai szó szavatosságát, így is fordíthatnám. Hát elmondanak valamit, aztán tovább haladunk, és nem történik igazán semmi. Pedig azt hittük, hogy most már tényleg észbe kapnak az emberek. És látnunk kell azt is, hogy legyen bármilyen próba és szenvedés, az úgy nem magától értető, nem természetes, hogy akkor az emberek fejükhöz kapnak, és azt mondják, hogy nem figyeltem eddig a dolgokra, most, hogy szól a proféta, megtérek gyorsan, és követem az Úrnak az akaratát. Szólt a proféta, és 26. nap, 38. nap, 39. nap, jó, nem egészen korrekt ez a példa, Ninivének a példája Jónás történetéből, mert ott megtértek az emberek. De ott is ez volt, és ott inkább talán szegény Jónásnak kellett volna ebből a gondolatból megtérni, abból, hogy ő pont ezért nem akart elmenni Ninivébe, mert ezt sejtette előre, hogy ugye azért küldte oda az Úr, mert ő egy profi volt, egy profi proféta. Ő a mesterségének, a hivatásának a szabályai szerint továbbadja az Úr üzenetét. Lehetetlen, hogy meg ne térjenek az emberek. Meg fognak térni. És ha megtérnek, nagyon jó teológus volt, akkor azt is tudta, hogy az Úr meg fogja gondolni az ítéletet. akkor miért küldesz oda? Miért nem gondolod meg magad? Az ige hirdetés, az evangelizáció nélkül is. Menjek el, hirdessen meg, hogy még nem benne, és itt a világ vége, miközben tudom, hogy ha ezt én jól hirdetem, akkor meg fognak térni, és én pedig szégyenben maradok. És ezért nem akart elmenni. De mi van akkor, hogyha vagy addig, amíg a prófétai szó ugyan elhangzott, és évtizedek, évszázadok óta hangzik. Az elközelített, az Isten országa üzenete, az nem most hangzik igazán, nem az egyházi év utolsó vasárnapján, nem is a 21. században, ebben az időben, akkor megint sokan arra gondolnak, hogy vajon lehet-e tovább feszíteni a húrt, ugye olyan a környezet is, olyan annak a megterheltsége, az érzelmi kiszolgáltatottságunk és sebezhetőségünk is olyan, hát egy pillanat és elpattan a húr, és itt a világ vége. Nem most hangzik el, hogy elközelített a mennyek országa, több mint 2000 évvel. Ez az üzenet már szólt, és az előtt is szólt, és nagyon egyszerűen belátható, hogy az emberi élet nem olyan hosszú, hogy korokat betegy az ember tragédiájában, végig szaladhat, hogy gyalogfut bőrrugában a végén. Igaz, az már csak a paródiában gyorsan 5-200 buddát a színen. Szóval, hogy a kor változik, úgy változnak a közlekedési eszközök, a jelmezek, de valójában ugyanazt az emberi életet éljük meg egy rövid idő alatt, más jelmezben, más körülmények között, de csak abban van változás, hogy sokkal tisztábban látjuk, hogy mik azok a dolgok, amelyekben az isteni mérték és az emberi önzés között olyan áthidalhatatlanak tűnő szakadék van. Hát olyan korban élünk, ahol már az állatok jogaitól is gondolkodnak egyesek. Nagyon teljesen egyébként a leülésre szánt állatoknak is vannak jogai. És még ugye nem vagyunk annyira messze a 60-as évektől, amikor Svájcban például nem volt a nőknek választójuk. Azért nagyon-nagyon ugrott előre a világ, de nem azt akarom mondani, hogy olyasmikre jöttünk rá, amik eddig titokban voltak, ilyen fejlődést nincs. Csak elodáztuk a dolgokat. De elközelített az Istennek országa. Napok csak haladnak, és semmivé lesz minden látás. Máté evangéliumának a 24. részére lapoztam, mint készültem erre a mai prédikációra, és a 24. rész 49. versében 48-49-ot találtam Jézusnak egy példázatát. De olvassuk a 45. Kicsoda hát a hű és a bőrs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, vagy a maga idejében adjon azoknak eredelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajövő, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetel, és az ő szolgatásait venni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megvívannak a szolgának az ura, amely napot nem bánja, és amely órákat nem gondolja, és ketté vágatja ő, és a képmutatók sorsára juttatja, ott részben sírás és forcsikolgatás. Drámai, szörnyű szavak, de Jézus ezzel a szélsőséges képpel a kettévágás. Súlyos kép, mint egy vágó marhát a hentes korban, kettével borzasztó a kép. Mégis a felháborodás hangja szól ebben valaki, akit az Úr arra rendel, hogy legyen gondviselője azoknak, akik önmagukról nem tudnak gondoskodni, és ő ehelyett kínoszta őket és cimborájukat. Együtt dőzsöl, felháborító ez a dolog, és felháborító volt ott akkor, ezelőtt, majdnem 3000 évvel, 2700 évvel, hogy milyen világvége utolsó pillanat van, és mégsem tudnak leállni. A szegények kizsákmányolásával, bántalmazásával. És azt mondja, mondod, de hát hol az Úrnak a visszajövetele, vagy ahogy Péter apostol második levele harmadik részében beszámol arról, hogy sokan mondogatják, hogy hol van az Úr visszajövetele, amiről többről ti beszéltek, és azt mondja az apostol erre, hogy nem késik el az Úr, de hosszan tűn, és ezt meg kellene szívlelnie mindenkinek. Hosszan tűn, nem akarja, hogy némelyek elvesszenek. Tessék megtérni, mert elközelhetett az Istennek országa. És nézzük a harmadik megszólalást, hogy az időből kéne szaladjunk, már sok mindent lehetne még mondani. Jön az Úr beszéde hozzám mondván embernek, de Izrael háza ezt mondja, a látás, amelyet ez lát, sok napra való, messze időkre profétálő. Ó, nem olyan sürgős ez a dolog. Van még idő. Van még idő. És ezt a problémát nagyon ismerjük, hogy nem kell most dönteni. Tolhatjuk a dolgot. Ugyan látjuk, hogy amit teszünk, vagy ami történik, az nem Isten akarata szerint való, de várjuk még. A profécia az majd valamikor, hosszú idő múlva bekövetkezik. A zsidókhoz itt levélben, a harmadik és negyedik részben van egy nagyon fontos üzenet. Látszólag az ünnepnap kérdésével foglalkozik a szerző. Először nézzük a harmadik rész hetedik versét. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, hogy Voltától lett idézett van, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján, a pusztában. Ezzel a ma emelkedik ki, és ugyanezt a gondolatot viszi tovább a negyedik részben, aztán a szerző, amikor a hetedik napról beszél, negyedik vers, valahol a hetedik napról eként szólott, megnyugodott Isten a hetedik napon mindenő cselekedetétől, és ugyanabban ismét nem mennek be az én nyugodalmamba. Mivel, hogy annak okáért válasz, hogy némelyek nem mennek abba, és akiknek először hirdetett az evangélium, nem mentek be, engedetlenség miatt ismét határozott egy napot. Ma szólnak Dávid által annyi idő után, ez az már idézett 95. Zsoltára való utalás is, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ez a nyugodalom helyére való bemenete, ez a honfoglalás lett volna, és tudjuk, hogy kettő ember kivételével, az Józsué volt és Káleb, nem mentek be azok, akik kijöttek ugyan az egyiptomi szolgaságból, de elhullottak azután a pusztában. Nagyon nagy dolog, hogy kijön valaki abból a világból, amiben nagyon sok rossz dolog történik vele, jogait korlátozzák, bántják, kihasználják, önérzetét megtokossák, vagy egyszerűen csak ráébred, hogy a bűn szolgálata az megnyomorítja az embert. De nem elég kijönni. nem elég kijönni. Nincs annál rosszabb, mint hogy valahonnan kijöttem, de nem mentem be az ígéret földjébe, hanem elvesztem a kettő között. A kettő között. És azért vesztem el, talán, mert mint egy 40 éven át hallottam döntéseket esetleg. Ennek a ma időhatározásnak olyan nagyon-nagyon nagy hangsúlya van. Most dönts, ma dönts. Sok évvel ezelőtt át kellett mondanom, Stilábi szempontból is fizetett a kölcsön kapott gyerek, ez a cím, az elektronik történet, egy kisfiú rákos betegségben meghal, és a tévesanyja lehívja ezt a történetet, valamint egy ismeretlen szerzőtől, szerintem a tévesanyja egy versecske, és abban egy gondolat, amely a mának a fontosságáról szól. Lehet, hogy összekeverem egy másik versenyre hasonló gondolat, amiben az jön elő, hogy ma a rúzsa tőzseit. Nem, ma a világot ad ide, ma ugye a rúzsát és a tőzseket rak majd a sírokra, de a sírokra mind a világot majd. Most ad ide, ma ad a szeretetet, ma dönts jól. Ma vidd véghez mindazt, amiben Isten gyönyörködik. Ma értsd meg, hogy nem a tiéd a holnap. Ne halogass, ne mondd azt, hogy ezek a kijelentések jó, de majd eljön az ideje, most nem időszerű. Időszer. Minden pillanatban időszerű a jó döntés. Ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ne kezdjetek azon vitatkozni, hogy szombat vagy vasárnap. Keresztények között mondjam, persze, zsidó testvéreik között más ennek a dolognak a hangsúlya. De nem ez az igazi kérdés, hogy melyik nap ünnepeljük az uralom közösségünket. Mert akinek a jó döntése után a hétfő is, a vasárnap is, a csütörtök is szombat lesz, mert bement az ő uralmába, mert Isten akarata az életében érvényesül. Nem halogatta a döntéseit, hanem amit megértett. Etikus, jó emberhez méltóan döntött. És nem várt évekig, 40 évig, amikor aztán tényleg beértek a dolgok, és végre át lehetett volna menni a Jordánon, és nem mondták azt Józsué és Káleb, hogy na, itt kellene, itt kellett volna nekünk jól dönteni. Nem, ők az út elején döntöttek már jól. Első pillanatban jól döntöttek, igaz, hogy utána 40 éven át többiekkel együtt szenvedtek, temettek, talán vigasztaltak és húzták az igát, de amikor kellett, jól döntöttek, függetlenül attól, hogy be tudnak-e menni. És ez vonatkozik Mózesre akkor is, hogyha volt egy kisiklás az ő történetében, és ő nem mehetett be az ígéret földjére, de ő is ezt az elején tudta meg, és ennek ellenére végig jó döntéseket hozott, és az Urat szolgálta. Megkockáztatok a végén egy gondolatot, hogy ne azért döntsünk jól, mert a vége örök élet. Nem mondunk be akkor se, de nem lehet. Örök élet, akkor is döntsünk jól, Isten úrban, az Úr akarata szerint, és ne azért, hogy miha véget érjen a fogság, mert véget ér, és ott folytatjuk, ahol tartottunk akkor, amikor az Úr az ítélet mellett döntött. Mindig áldozatnak tekintjük magunkat megtérés nélkül. Ha hallottuk az új üzenetét, nagyon előtt, hogy az Krisztus tanítványai legyünk, az ő nyugdokaival lépjünk, és azt az utat járjuk, amit ő mutatott meg nekünk. Álljunk fel is, hogy mindenható és örökkévaló Isten mennyei, édesatyám, köszönjük a Szentlélek üzenetét. Köszönjük, hogy rávilágítottál, hogy nem csak azok megtérését kell várnunk, akik tevedést okoznak nekünk is, hanem minden magunkat is hívsz megtérésre. Köszönjük, hogy megszólítottál ezzel az üzenettel, és ráébresztettél bennünket, hogy nem veszük komolyan a Szent Igéd figyelmeztetését, amit pedig olyan régen szól. Nem mai ez az ige. Évszázadok múlnak el, és ami gyorsan letelő időnkben is az üzenet hangzik, hangzott, és nem messze időre mára szóló üzenet. Ma kell nekünk döntenünk, nem a miénk fog volna. Segíts meg bennünket, hogy megrendülve, reszketéssel, félelemmel vigyük véghez a bűnösségünket, és a te békességünknek minden értelmet meghallgatni, meg fogja őrizni szívünket és van.